Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BIOL. Műsorunkat a BioEl támogatta. A BioEl gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
2024. július 13-án szombaton 20 óra 28 perckor Hangtörténetek című műsorunk műsorvezetője Ila Gábor köszönti Önöket itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszán élőadásban. Kicsit felemásnak tűnik eddig ez a műsor, mivel hogy nem sikerült telefonon elérnünk dr. Szabó Attilát, de én még próbálkozom, és remélem minden rendben van, és később majd kapcsolódik hozzánk, de mindenképpen itt van velünk a mai napra szánt gyönyörű muzsikája, Cantigas de Santa Maria kezdte mai összeállításunkat, varázslatos muzsikájuk után pedig Telemann triószonátákat hallgathattunk, a Fabio Biondi, Lorenzo Cavasanti és az Ensemble Tripla Concordia előadásában. Folytatásban pedig egy Chopin Nocturne numero 2-es, amit nekem ma délelőtt volt szerencsém kávézás és cigarettázás közben meghallgatni. Hát csak ajánlani merem azt az élményt, hogy valaki ebben az időpontban, vagy bármilyen időpontban ilyen gyönyörű muzsikát hallgasson a folytatásban, tehát Chopin, maradjanak velünk. Chopin csodálatos muzsikájában gyönyörködtünk, a numero 2-es Nocturne-t Maurizio Pollini játszotta, és ha ez nem lenne elég ok az örömre, akkor van szerencsém bejelenteni zenei szerkesztőnket élő adásba, telefonvonalon keresztül dr. Szabó Attila, szervusz, hogy vagytok, örülünk, hogy itt vagy velünk, már hiányoztál, izgultam, hogy mi lesz, de lényeg, hogy sikerült, és most együtt vagyunk.
Igen, szervusz, jó estét kívánok. Úgy néz ki, hogy mégiscsak én is egy 1500 eurós telefont kell vásárolni magamnak, mint annyian mások, mert ez egyszerűen nem jelezte ki, hogy átirányítás volt, mindegy, tehát technikai probléma volt. Most igyekszem gyorsan elmondani azt a 700 esztendőnyi zenét, amit most eddig hallgattunk. Az első két darabunk az 13. századi spanyol középkori zene volt. Az az igazság, hogy Európában a legnagyobb középkori gyűjtemény, középkori világi zene gyűjtemény, ami fennmaradt, az a Cánticas de Santa María. A 10. Alfonz, akit ugye Bölcs Alfonzként ismerünk, idejében készült egy egészen kolosszális, ilyen 4 kéziratos, 4 kötetes hatalmas munka, amiben részt vettek keresztények, zsidók és muszlimok, tehát mórok, arabok. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy sok más egyéb mellett 10. Alfonz, Bölcs Alfonz volt az, Kasztília és León királya, aki a világzenét felfedezte, tehát nem korunk tudománya, találmánya a világzene, hanem Bölcs Alfonzé. Ugyanis ez a csapat, aki játszotta nekünk ezt a zenét, a Renaissance Players, Winston Evans vezetésével, ausztrál csapat, ők élnek is ezzel a lehetőséggel, igazi 21. századosan fújták nekünk a zenét, valódi világzene feelingünk volt. Ez a 10. Alfonzot gyakorlatilag nem lehet eleget dicsérni, ő nem csak zenével foglalkozott, hanem irodalommal. Olyan udvar tartott fenn, hogy több volt benne a tudós és a művész és a műfordító, zenész, mindenféle tudományok és művészettek jeles képviselője, mint nem is tudom, udvarhölgy vagy katona vagy asztalnok, pohárnok. Ebben a tekintetben ugye minket Mátyás királyra emlékeztetőnek is ismeretes az udvara minősége, amit tartott Beatrix királynővel, ahol ugye művészetek otthon voltak. 10. Alfonz idejében virágzott az a bizonyos trovadores, tehát a francia provençal occitán trubadur mozgalom spanyol megfelelője. Most amikor azt mondjuk, hogy spanyol itt igazából nem egészen a mai értelemben kell ezt érteni, mert például ez a nyelv, amin énekeltek, és amin az akkori versek születtek, az egyáltalán a líra. Külön nyelv volt a líra számára, ez a bizonyos galíciai portugál nyelv, ami ma már nyilván nem él, de fennmaradt ezekben a versekben. Az első harangokkal játszott darabunk, íme például Beita es Maria, tehát Szép Mária. Második darab pedig Daquedeus Mamu. Én nem tudok galíciai portugálul, de valami Isten anyját emlegetik, ugyanis Santa Maria az nyilvánvalóan a boldogasszony, tehát Szűz Mária. Ez a hatalmas gyűjtemény, ez az ő személye köré csoportosul, és annak ellenére, hogy lényegben vallásos a témája, a világi zenének számít, ugyanis nem liturgiai jellegű, nem Isten tiszteleten hallgatták, ez világi zene volt, polgárok és parasztok és művész hajlamú emberek pengedték, hallgatták saját mulatságukra. Még annyit kellene mondjak 10. Alfonzról, hogy lényegében a mi 4. Béla királyunk idejében tevékenykedett. Azért szörnyű elgondolni, hogy 4. Béla királyságát köztudomású az 1241-es rettenetes nagy pusztítás, a tatárjárásnak nevezett mongol invázió takította félbe, úgyhogy király is alig tudta menteni a bőrét. Gyakorlatilag belégették, lemészárolták Magyarországot. Ezen közben 10. Alfonz idejében 2-3 ezer kilométerre nyugatabbra virágzott a kultúra. Ez mondjuk nem először, és nem egyszer fordult elő a történelemben, hogy keleten háborúk dúltak, nemzetvesztés folyt, nyugaton pedig szerencsésebb idők jártak, és tudták pengetni a lantot. Következő 3 darabunk, az jóval későbbi, Gero Philipp Telemann trió szonátájából hallottunk három tételt, Allegrót és a Prestót. Telemannról most sokat nem beszélnék, ugyanis többször említettük már a rendkívüli termékenységét, és hát most is hallhattuk, hogy milyen tűzesen játszik ez körülben, ezeket a zenéket a meglehetősen meleg időjárásra való tekintettel ilyen tűzeseknek választottam ki erre a szombatestére. Az előadó az Fabio Biondi, Lorenzo Cavasanti és az ensemble Tripla Concordia volt. Fabio Biondi itt a főnök, világhíres hegedűs, az igazság, hatonat elrúgta már. Ő 11 éves koráig kezébe se vette a hegedűt, viszont akkor valamilyen szerencsés véletlen folytán ez megtörtént. Rá egy esztendőre már nyilvános hangversenyt adott, tehát ilyen kaliberű tehetség Fabio Biondi. Lehetett hallani a Telemann darab alatt, aki ugye figyelt, hogy milyen egészen elképesztő technikával játszottak, és ennyire uralják ezek a fiúk a hangszereket. A következő darabunk, legutóbbi, ez pedig Chopin egy nocturne volt, valóban van egy nocturne párosa, 65-ös opus számú Chopinnek. Sokan ezeket tartják, ezt a két nocturnt legsikerültebbeknek, én nem rangsorolnám így őket. Ez a Desmond minden esetre rendkívül légies, és ez a légiessége, ezt Maurizio Pollini csodálatosan visszatudta adni, mert Maurizio Pollini egy olasz zongorista volt, világhíre zongorista, Arturo Benedetti Michelangelinek a legendás olasz zongoristának a legjobb tanítványa, és valószínűleg tőle hallhatta először Pollini azt a bizonyos cerebrális, hideg előadásmódot, ami itt is tetten érhető volt. Az igazság, hogy ezt a nocturnt, ezt sokkal tűzesebben szoktuk hallani, sokkal érzékiebben, érzelgősebben előadva. Én azt tudom mondani, hogy a romantikus zenén nagyon kell vigyázni, hogy az ember mennyire játszik érzelmesen, abból könnyen érzelgőség lesz, és bizalgicset is elérheti. Tehát itt Pollininak az előadása az szerintem nagyszerűen talált. Ez a Desmol Nocturne, ezt 1836-ban írta, de az 1830-as években Chopin majdnem mindennapos vendége volt Párizsi szalonnak, Aponyi Terézia szalonjának, aki a Aponyi gróf Ausztria párizsi nagykövetének volt a felesége, egy csodálatos nő, úgyis apostrofálták, mint La Divine, a csodálatos, az isteni. Egy igen tehetséges hölgy lehetett, és rendkívül szép, egész Párizs azon igyekezett, ugye a jobb emberek, hogy szalonjában legalább egyszer megfordulhassanak. Nagyon sok fontos dolog történt abban a szalonban. Egyik hely volt, ahol a világ sorsa eldőlt. Aponyi Teréziának dedikálta tehát Chopin ezt a nocturnt. Mi pedig ezt utólag, ezt a Chopin nocturnt Maurizio Pollininak ajánljuk az ő emlékezetének, pontosabban, ugyanis idén, márciusban hunyt el. Következik Dvorzsák egy triója, az F-moll, annak is a második tétel, az Allegretto Grazioso, az Abegg trió adja elő. Az Abegg trióról azt kell tudni, hogy egy hannoveri német banda, 1976-ban alakultak meg, és egészen páratlan, csodálatos módon 41 éven keresztül tagcsere nélkül zenéltek. Az eredeti felállásban sikerült ezt a 41 esztendőt végig zenélni, úgyhogy már elejétől fogva világhíresek lettek, egészen kivételes együttes fogunk hallani. De mindezek előtt azért én betábláztam ide magamnak egy a nagy melegre való tekintettel egy olyan Őrkény egy perces 1955-ből, ami talál ehhez a szörnyű eleked. A sátán füreden, ez a címe. Az utas kilépett a kert kapuján, kezét nyújtott Elgének, aki idáig kísérte, aztán útnak eredt a vasútállomás irányába. Még egy órája volt a veszprémi vonat indulásáig, tehát kényelmesen lépkedett az átforosodott úttesten, fehér sortban, kihajtós fehér teniszínben, egy kis borjúbőr táskát lóbálva a kezében, ludorászva. Már a szomszéd villa előtt megállt. Egy hatalmas vontató állt az út szélén két pótkocsival. Sima platókon két zöldre mázolt vasszörnyeteg. Lapos, zsömle formájú óriási alkotmányok, Az utas, aki még sosem látott ilyen gépet, első percben azt hitte, hogy pontonok, aztán, hogy égtörőhajók, bár az is lehet, hogy valamilyen óriási exkavátornak az alapzatai. Az aljuk szelíden domborodik, mint egy ladik feneke, fent azonban ismeretlen rendeltetésű csövek, szivattyúk, tarajok meredeznek szerteszét. Ujjával megkopogtatja az első gép oldalát. Eladó? Kérdezi. Micsoda? Az egyik kocsi kísérő, aki halvány szürket, szegnadrágot visel, meghökkenve méri végig. Felső teste mesztelen, s mellének szürke borostái közt apró igaz zsinyre csillognak. Ikkasztó a meleg. Nem ez, mondja az utas. Újra oldalba veri a gépet, és figyelmesen hallgatja üres belvilágának fémes kongását. Ezt akarja megvenni? Bámul kísérő. Miért? A másik talán jobb? Dehogy, mondja izzadva a kísérő, teljesen egyforma mind a kettő. Hát akkor ennél maradok, kocintja meg a gép oldalát a vendég. Meg akarja venni? Esetleg. Kinek a részére? Csak úgy magamnak. Miért nem eladó? Ilyen még nem hallottam. Ormogja a kocsi kísérő. Szemét lehunja, a keze hátával letörli róla a verejtéket. Aztán még egyszer megbámulja az utast száraz szemmel. Aztán sarkon fordul és átmegy az árok felüli oldalra. Összesen hatan vannak. Egy sofőr, aki hanyat fekszik a vontató alatt, egy szerelőforma ember, aki a szerszámokat adogatja neki és a négy kísérő szerteszét. Most ketten kívánnak közülük. A borostás mellő elhozza az egyik társát, aki sötétkék vászoninget visel. Az ing, ahol hozzáér a bőréhez, átnedvesedett, és ott egy árnyalattal sötétebb a kéké. Maga az a pasas? Érdeklődik barátságtalanul. Miféle pasas? Kérdezi az utas. A kék inges közelebb lép, és belenéz a szemébe. Minek ez a gép magának? Halljuk! Teszi hozzá fenyegetően. Ikerem magamnak ezt a hangot, borcsant fel most már az utas is. Mondja meg, ha nem eladó, de ne kiabáljon velem. A borostás mellő békítővegő közben morog Jóska. Ettől a társa szelídülni kezd. Először is mondja, én nem szoktam kiabálni senkivel. Másodszor én egy szóval sem mondtam, hogy a kép nem eladó. Harmadszor pedig talán meg szabad kérdeznem, hogy minek ez magának. Nézzem, mondja az utas, én se kérdezek semmit, maguk se kérdezenek semmit. De hogy ne legyen megint veszekedés, inkább megmondom, szükségem van rá. Erre? Dök rá a gépre a kék ingest. Erre vagy a másikra, de ha választani lehet, akkor inkább ezt viszem el. Várjon egy kicsit. Elmennek. A kék ingnek időközben a háta is megsötétedett. Most az árak felüli oldalon, ahová némi árnyékot vett a kocsi, összegyülekeznek a kísérők. A szerelő megrugdolja a sofőr talpát, aki kimászik a kocsi alól, oda megy a többiekhez, és egy idő múlva a borostás mellővel és a kékinkessel előkerül. Ő sokkal magabiztosabban lát neki a dolognak. Hát erről van szó, ugyebár, nyújtja a csuklóját az utasnak, mert a keze olajos. Ha meg tudunk egyezni, mondja az utas. És mi az elképzelése, ha szabad kérdezni? Maga mondja meg. No, mégis. Én ezt nem tudhatom, mondja óvatosan az utas. Még azt sem tudom pontosan, hogy mire való ez a gép. Ez a gép, mondja a borostás mellő buzgón, belvizeket fog elszivattyúzni. Nagyszerű, helyesen az utas. Elsőrendű konstrukció, dicséri a sofőr. Nagyon megbízhatónak látszik, bologat az utas. De a kék ingesből megint kitör az a rossz természete. Előre tolakszik, s kiabálni kezd. Látjátok, micsoda pasas? Azt se tudja, mi ez, csak meg akarja venni. Jóska, csitítja a borostás mellő. Mondtam, hogy nem szabad szobálni vele, háborog a kék inges. Az utas felveszi a buri bőrtáskát. Ahogy akarják, mondja sértődötten, nem akarom erőltetni magukat. Jóska, mordul föl a borostás. A viszontlátásra, mondja az utas. Hová rohan, ordít rá a kék inges, ne rohanjon sehova. Megy a vonatom, mondja az utas, de pár lépést visszajön, és oda mutat LG kertjére. Látják ott azt a diófát? A diófa benne a LG kertje mélyén, a háztól jobb kéz felé. Ha rászánják magukat, csak tegyék oda le a fa alá. Elmegy. Ők most már mind a hatan odaszállingóznak LG kapuja elé, ott áldogálnak egy helyben, nézik a kertet, a kertben a fát, s a fa tömör, fekete, sűrű árnyékát. A hőség rezgő függönyén is átérződik egészen az országútig, annak a sötét foltnak csábító hűvöse. Itt ért véget a egyperces, egészen páratlanul jó darab, aki mondjuk ismeri, annak sokat nem kell magyaráznak. Aki viszont nem, annak azt javasolom, hogy holnap vegye el a kötetet, és a sátán füredent olvassa el megint, ugyanis akkor már talán tisztázódnak a dolgok, és aztán ezt így meg lehet tenni 5-10-szer, és egyre tisztább lesz az a fantasztikus örkényi világ. Tehát következik Dvorzsák
nem csak, hogy következik Dvorsák, hanem hogy búcsúzunk már a Dvorsákkal, és aztán jövő héten folytatjuk.
Jövő héten akkor folytatjuk.
Így van, Dvorsákról még valamit, vagy erről?
Hát az Adektrióról meséltem. Dvorsáknak ez már az érett korszakában született, ez a lávos korszaka után, amikor már a 7. szimfónia után a 8. 9. következett, és már a súlyosabb zenék időszaka következett el, ebből az időszakból való ez a trió. Ez a tétel, amit kiválasztottam, talán nem is annyira súlyos, mint a többi három. Hallgassuk azért ezt a második, a legrettográciózót, az egyik legszebb zene, amit Dvorsák írt. Dvorsák más különben egy nagymestere volt a dallamnak. Egészen elképesztő, hogy első hallásra rögtön bármi közül ki lehet választani, meg lehet ismerni Dvorsákot, annyira jellegzetesen Dvorsákos. Ezt nem is lehet másképp elmondani, csak azt, hogy Dvorsákos. Akkor tehát az F-moll trió második Allegretto grazioso tétele.
Kívánok további kellemes estét, a viszonthallásra!